odaért hozzájuk. Talán furcsa, de bizonyos alapvető jelenvonásaik megegyeznek. Mindketten nagyra vágyók, és mindketten azt akarják, hogy hatással legyenek a többiekre. A doktor megcsóválta a fejét. Szegény gyerek, mondta Smingeli, elnyomták. Nem volt lehetőség rá, hogy megmutassa, milyen is valójában. De meggyógyítjuk, mindent helyrehozunk. Elnézést kérő arccal fordult a lány, és Poirot felé. Megbocsátják, és a lány után sietett. Sara csak nagy sokára tudott megszólalni. A doktor rendkívüli módon rajong a szakmájáért. Igen, észrevettem. Ennek ellenére sem tudom elviselni ezt az összehasonlítást anya és lánya között. Egy pillanatra eltöprengett, bár egyszer én is megsajnáltam Mrs. Bytont. Mikor volt ez, mademoiselle? Még Jeruzsálemben. Beszélni akartam vele, magam sem tudom, miért jutott épp akkor eszembe. Oda mentem hozzá, de végül én váltam nevetségessé. Egyedül ült a halban, és valahogy nagyon elhagyottnak tűnt. Sara, mint mindig, ha eszébe jutott ez a beszélgetés, elpirult. Teljesen felkavarta a dolog, de tudtam, hogy igazam van. Bár később, amikor Lady Wisdom említette, hogy látott beszélgetni Mrs. Bytonnal, arra gondoltam, már csak egy szót se hallott volna meg belőle. Teljesen ostobának éreztem magam. Poirot közbeszólt. Mit mondott önnek Mrs. Byton? Emlékszik pontosan a szavaira? Igen. Azt hiszem, nagy benyomást tett rám. Ezt mondta. Én nem felejtek. Soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Sara mélyet sóhajtott. Olyan rossz indulatúan mondta, és olyan ellenséges volt. Nem nézett rám, mintha most is hallanám. Poirot megkérdezte, és ez kavarta fel önt ennyire? Igen, engem nem lehet könnyen megijeszteni, de ez a mondat akkor félelmetes volt. Sara megborzongott. Hirtelen Poirothoz fordult. Mr. Poirot, talán nem szabad megkérdeznem, de jutott már valamire ebben az ügyben? Megállapított már valamit? Igen. Poirot látta, hogy a lány szája remegni kezd. Mit állapított meg? Azt, hogy tudom, kinek mondta Raymond Byton azokat a bizonyos szavakat ott Jeruzsálemben. A húgának, Carolnak. Carolnak? Hát persze. És elmondaná, fakadta tovább Sara Poirot. Mit kérdezett Raymondtól? Olyan sokat jelent ez önnek, mademoiselle? Mindent, válaszolta szenvedélyesen Sara. Ezért kell tudnom. Raymond azt állította, Poirot hangja halk volt, hogy csupán hisztérikus kitörés volt a részükről, semmi több. Mindketten nagyon izgatottak voltak akkor. Elmondta, hogy másnapra már az egész beszélgetés fantasztikusnak tűnt mindkettőjüknek. Értem. Poirot kedvesen megkérdezte. Mi Sara, nem mondaná el nekem, mi az, amitől fél? Sara kétségbe esetten fordult Poirothoz. Azon a délutánon együtt voltam Raymonddal. Aztán mielőtt Ray elment volna, azt mondta, hogy most csinálni akar valamit. Addig, amíg van bátorsága hozzá. Arra gondoltam először, hogy kipakol az anyjának. De ha azt határozta el, hogy elhalt a hangja. Némán állt, és küszködött magával. 13. fejezet. Nadine Byton kilépett a szállodából. Az ajtóban várakozó Jefferson Coop csatlakozott hozzá. Sétáljunk fel ezen az úton, ajánlotta az asszonynak. Azt hiszem, erre a legalkalmasabb. Nadine beleegyezett. Elindultak. Coop megállás nélkül beszélt. Úgy tűnt, nem veszi észre, hogy Nadine alig figyel rá. Amint ráfordultak, a köves virág borította hegyoldalra, Nadine félbeszakította. Az arca egy kicsit sápat volt. Jeff, sajnálom, mondanom kell valamit. Természetesen, drágám, mondjon csak bármit, amit akar. Bár ahogy elnézem, tette hozzá lemondóan, az asszony feszült arcára pillantva, nem igen hiszem, hogy olyan közlendője van, aminek örülhetnék. Okosabb, mint hittem, Jeff. Tudja, hogy mit akarok mondani? Csak érzem, hogy valami megváltozott közöttünk, sohajtott fel Coop. Újra végig kell gondolnunk a kapcsolatunkat. Ja, jó hozzám, Jefferson. Nadine hangja nagyon meleg volt, olyan türelmes. Tudom, rosszul bánnak magával. Egy pillanatra elhallgatott, nem tudta, hogy folytassa. Coop gyorsan beszélni kezdett. Nos, nézze, végül is tisztázzunk el a dolgokat. Mindig tudtam, hogy magával kapcsolatban hol a határ számomra. Azt tudja jól, hogy mindig vonzalommal és nagy tisztelettel viseltettem maga iránt. Nem akarok egyebet, Csak hogy maga boldog legyen. Mindig is ezt akartam. Majd beleürültem a gondolatba, hogy maga boldogtalan, és bevallhatom, hogy ebben Lennox nagyon hibázott. Az volt a véleményem, nem érdemli meg, hogy maga mellette maradjon, mert nem képes boldoggá tenni. Mr. Cook mély lélegzetet vett, majd folytatta. Most be kell vallanom. A Petrán tett utazásunk folyamán rájöttem. Lennox talán nem is olyan bűnös, mint gondoltam. Úgy láttam, hogy magával szemben Nadine sohasem önző, viszont mindig elveszíti az önállóságát, ha az anyjával volt valami kapcsolatban. Nem szeretnék a halott ellen beszélni, de meg kell állapítanom, hogy az anyosa rendkívül ilyen nehéz személyiség volt. Sajnos ez nagyon is így van, mondta Nadine. Mégis folytatta Cook, maga tegnap odajött hozzám, és azt mondta, végleg elhatározta, hogy elhagyja Lennoxt. Nagyon is helyesnek találtam az elhatározását, mert egyáltalán nem volt elfogadható, ahogy maga élt. Őszinte volt hozzám Nadine. Megmondta nyíltan, hogy csak barátságot érez irányomban. Ez rendben is volt így. Én nem is kívántam többet, mint hogy törődhessek magával, és úgy bánjak magával, ahogy azt eddig is megérdemelte volna. Bevallhatom, hogy az a délután az egyik legboldogabb napommá tette a tegnapot. Igazán nagyon sajnálom, kiáltott fel Nadine. Nem, kedvesem, nem kell sajnálkoznia. Valahogy egész idő alatt az volt az érzésem, hogy ez az egész nem lehet igaz. Arra gondoltam, nagyon is valószínű, hogy a következő napig még meggondolhatja magát. Most meg is változtak a körülmények. Végre a saját életüket élhetik Lennoxszal együtt. Nadine nyugodt hangon jelentette ki. Valóban. Nem tudom elhagyni Lennoxt. Kérem, bocsásson meg. Nincs mit megbocsátanom, mondta Mr. Cook. Ismét visszatérünk a régi jó barátságunkhoz, és a tegnap délutánt elfeledjük. Nadine lágyan megfogta a férfi kezét. Nagyon köszönöm, kedves Jefferson. Most elmegyek, megkeresem Lennoxt. Elváltak egymástól. Cook magában folytatta az útját. Nadine a régi görög színház lépcsőjén ülve találta meg Lennoxt. A férfi annyira elmerült gondolataiban, hogy csak akkor vette észre a feleségét, amikor az már mellé ért. Lennox, súgta Nadine. Nadine, fordult meg a férfi. Lennox, még nem volt alkalmunk egymással beszélgetni. Ugye tudod, hogy nem hagylak el? Nem tudom megtenni, mondta remegő hangon Nadine. Valóban, komolyan gondoltál erre valaha is, édesem? Nadine bólintott. Igen. Tudod, úgy tűnt, csak ez segíthet. Reméltem, bíztam benne, hogy utánam jössz, hogy kimozdulsz a... Szegény Jefferson, milyen becstelen voltam vele szemben. Lennox hirtelen felnevetett. Nem, dehogyis. Ha valaki ilyen altruista, mint Cook, az kerülhet ilyen helyzetbe. És te nagyon is jól csináltad. Valóban nem sok kellett hozzá, hogy azt tegyem, amire vártál. Amikor megmondtad, hogy elhatsz Cook miatt, életem legnagyobb megrendülését éltem át. Őszintén szólva, azt hiszem, nagyon furcsán viselkedtem az utóbbi időben. Rettenetesen dühös voltam az anyámra, hogy miért nem hagytam ott már régen, és mentem el veled, mert valóban nem tehetted. Anyám átkozott, különös jellem volt, szinte hipnotizált minket. Igen, mondta szomorúan Nadine. Lennox töprengett egy darabig, és csak azután szólalt meg. Ám a hangja nagyon megváltozott. Kemény lett, és határozott. Amikor délután közölted velem, hogy elhagysz, úgy éreztem magam, mint akit fejbe vágtak. Félig kábánt én feregtem vissza a táborba, és hirtelen megértettem, milyen átkozottul bolond voltam. Tudtam, ha nem akarlak elveszíteni, meg kell tennem. Lennox érezte, hogy a felesége megmerevedik. Oda mentem, és megbeszéltem vele a dolgot. Lennox hangja megint megváltozott, teljesen szintelen lett. Megmondtam neki, hogy választanom kell közötte és közted, és én téged választottalak. Csend lett, majd Lennox elismételte. Igen, ezt mondtam neki. 14. fejezet. Poirot szállodába ment, két emberrel találkozott. Az első Jefferson Cook volt. Mr. Poirot, a nevem Jefferson Cook. Kezet fogtak, aztán Cook lépéseit a Poirothoz igazítva beszélgetni kezdtek. Hallottam, hogy amolyan rutin kihallgatásokat tartott az idősebb Mrs. Byton halála miatt. Bizony, elég szörnyű eset. De az az igazság, hogy nem lett volna szabad ilyen betegen elindulnia. Ráadásul egy ilyen hosszú útra. De ő nagyon makacs volt. Mr. Poirot, ha valamit elhatározott, mindig keresztül vitte. A többiek semmit sem tehettek ellene. Igazi házi zsarnok volt. Talán túlságosan hosszú idő óta minden az ő akarata szerint történt. Azt hiszem megszokta, hogy az ő szava a törvény. Igen, uram, ez a helyzet. Egy pillanatra csendett. El kell mondanom önnek, Mr. Poirot, a Bighton család régi barátja vagyok. Valamennyiüket nagyon kiborította ez az eset, természetesen kicsit idegesek is, hiszen mindannyian túl érzékenyek, tudja. Ezért aztán, ha van valami elintézendő, különböző formalitások, a temetésről való gondoskodás, a holttest Jeruzsálembe szállítása, hát mindebből annyit leveszek a vállukról, amennyit csak tudok. Ezért, ha bármi teendő van, csak szóljanak nekem. Bizonyára örömmel vették, hogy segítek nekik, mondta a Poirot, majd hozzátette. Ugye ön jobban van Madeleine Bightonnal. Mr. Coop enyhén elpirult. Nos, erről már nincs sok mondani való. Mr. Poirot, hallottam, hogy már beszélt Mrs. Lennox-szal, és nyilván ő tett rá utalást, hogy hogy is álltak a dolgok, és hogy állnak önök között. De most már vége az egésznek. Nadány úgy érezte kötelessége, hogy ebben a helyzetben a férje mellett maradjon. Szünetet tartottak. Poirot figyelmesen nézte a fiatal amerikait. Carberry ezredesnek az a kívánsága, hogy pontosan derítsük ki, mi történt Mrs. Bighton halálának délutánján. Mivel ön is ott volt a helyszínen, megkérhetem, hogy mesélje el nekem, mi történt? Természetesen. Ebéd után elmentünk sétálni. Szinte úgy szöktünk meg, hogy lerászassuk ezt az elviselhetetlen dragománt. Nem lehet kibírni, ami összehord körülményekről, már persze az ő elfogult módján. Szóval kisétáltunk a környékre. Ekkor beszéltem Nadánynál. Nadány utána tettesben akart maradni a férjével, hogy megbeszélhessék a dolgot. Egyedül sétáltam vissza a táborba. Körülbelül félúton találkoztam az angol hölgyekkel, akikkel együtt vettünk részt már a délelőtti kiránduláson is. Egyikük közülük tagja az angol parlamentnek, úgy tudom. Poirot rábólintott, hogy valóban így van. Remek asszony, nagy intelligenciával és iskolázottsággal. A másik inkább ápolónőnek nézett ki, és halálosan kimerült, mert a délelőtti kirándulás egy korosabb hölgy számára megerőltető volt, különösen, ha még szédülős is hozzá. Szóval találkoztam ezzel a két hölgyel. Váltottunk néhány szót, aztán beleegyeztek, hogy megmutassam nekik a környéket. 6 óra körül értünk vissza a táborba. Lady Wisdom ragaszkodott hozzá, hogy teázunk, és én örömmel csatlakoztam, mellesleg a tea gyenge volt, de elég zavatos. Aztán megterítettek, és az egyik szolgát elküldték Mrs. Bightonért, de ő akkor már halott volt. Látta Mrs. Bightont a táborba visszajövet? Igen, ott ült a szokásos helyen, de az az igazság, hogy nem nagyon figyeltem rá, mert Lady Wisdommal igen érdekes témába kezdtünk. No meg Miss Price-re is figyelni kellett. Nagyon nehezen járt már. Fájt a bokája. Köszönöm, Mr. Cook, még csak annyit tud róla, hogy Mrs. Bighton jelentős vagyonnal rendelkezett? Igen. Tudom, mégpedig nagyon is jelentőssel, illetve, hogy pontosak legyünk, nem az ő vagyona volt, csak a haszonélvezeti jog volt az övé, és a halála után Elmer Bighton gyerekei osztozhatnak rajta. Most jó anyagi körülmények közé kerülnek. Ó, a pénz jegyezte meg filozófikusan Poirot. Sok bűnt elkövettek már miatta. Mr. Cook megdöbbent. Na igen, én is azt hiszem, értett egyet a hallottakkal. Poirot kedvesen mosolygott, és még hozzátette. De ezen kívül még nagyon sok motiváció van gyilkosság elkövetésére, nem? Köszönöm, Mr. Cook, hogy segítségemre volt. Az amerikai fiatalember meghajolt, majd felegyenesedve meglepetten mondta. Jól látom, hogy Miss King ül ott az egyik sziklán? Igen. Látom, ő az. Megyek és beszélek vele. Poirot folytatta az útját a hegyről lefelé. Ekkor találkozott Miss Price-szal. A hölgy szemmel láthatóan nagyon izgatott volt. Lihegve üdvözölte Poirot. Ó, Mr. Poirot, örülök, hogy találkozunk. Most beszéltem azzal a különös lányjal, a fiatalabb Bightonnal. Tudja, olyan rettenetes dolgokat mondott. Az ellenségeiről beszélt, meg olyasmit, hogy üldözik, és hogy valami sejk el akarja raboltatni, és ezért mindenféle kémekkel vetetti körül. Hogy ez milyen romantikus történet. Lady Wisdom azt mondja, ez az egész nem igaz, és hogy volt neki egyszer egy vöröshajú konyhalánya, aki mindig össze-vissza hazudott mindenfélét, de én azt hiszem, hogy Lady viszont néha nagyon is kemény. És végül is, miért ne lehetne igaz, nem? Olvastam egyszer, hogy a cár egyik leányát nem az orosz forradalomban gyilkolták meg, hanem titokban, Amerikába menekült. Tatjana nagyhercegnő, úgy emlékszem. És ha ez igaz, akkor lehet, hogy ez meg az ő lánya. Nem, Mr. Poirot? Célzott is rá, hogy valami királyi vérből származik. És a kinézése után ítélve nagyon is lehetséges, nem gondolja? Mert eléggé szlávos az arca. Milyen izgalmas lenne. Igen, mindez nagyon különös, mondta Poirot bölcsen elkerülve, hogy véleményt nyilvánítson. Ma reggel még nem tudtam ám, hogy ön valójában kicsoda, mondta Miss Price összecsapva a kezeit. Persze, hogy ön az a híres detektív, akiről olvastam az ABC gyilkosságok kapcsán. Akkoriban éppen Donchester közelében éltem. Nevelőnő voltam egy családnál. Poirot erre mormogott valamit. Miss Price a tőle megszokott lendülettel folytatta. Ezen a reggelen olyan rosszul éreztem magam, no nem fizikailag, hanem szellemileg. Az embernek pedig mindig mindent el kellene mondania, nem? Még a legkisebb részleteket is, még ha az ember maga nem is látja a dolgok közt az összefüggést. Mert ugyebár, ha ön foglalkozik ezzel az esettel, akkor nyilvánvaló, hogy Mrs. Byton megölték. Most már világosan látom. Azt hiszem, Mr. Mahmoud, vagy hogy hívják, nem emlékszem rá, szóval a dragomány. Lehet, hogy ő esetleg bolsevik ügynök, vagy talán éppen Miss King az, mert manapság ezek a jól nevelt, jó családból származó leányok is gyakran oda keverednek azok közé a szörnyű kommunisták közé. Ezért is gondoltam, hogy feltétlenül el kell mondanom valamit önnek, ami most már, hogy belegondolok, elég furcsa volt. Rajta, most bepotolhatja Mademoiselle. Nos, valójában semmi különös dolog nem történt, csak annyi, hogy a bizonyos eset utáni reggelen elég korán felkeltem és kinéztem a sátramból. Épp akkor kelt fel a nap. Nagyon szép volt. Miss Prime érzelmesen a távolba nézett. Igen, igen, és mit látott? Egy furcsa dolgot. Végül is ez akkor nem tűnt annak. Csak annyit láttam, ha a Byton lány kijött a sátrából és bedobott valamit a folyóba. Nem tudom mit, de ez a valami csillogott a napfényben. Melyik Byton lány volt? Carol. Ugye milyen szép lány? Nagyon hasonlít a bátyjára, mintha ikrek lennének. Vagy persze lehetett a fiatalabb lány is. A nap éppen a szemembe sütött, így nem nagyon láttam az arcát. De azt hiszem, a haja nem vörös volt, inkább bronzszínű. Én annyira szeretem ezt a hajszínt, a vöröset pedig ki nem állhatom, mondta Miss Price. Tehát az a lány eldobott egy csillogó holmit. Igen, de persze, mint említettem, akkor ennek a dolognak nem tulajdonítottam valami nagy jelentőséget. Később azonban végig is sétáltam a part mentén, ez még a reggeli előtt történt, és ott találtam Miss Kinget is. És megláttam a patakban, hogy egy csomó mindenféle holmi közt ott volt egy csillogó fémdoboz is. Egy olyan hosszúkás, szögletes, ha érti, mire gondolok. Persze értem tökéletesen, körülbelül ilyen hosszú. Igen, pontosan, hogy ő milyen okos. És akkor azt gondoltam, lehet, hogy ez az a dolog, amit a Byton lány eldobott, de olyan csinos kis dobozka is. Kíváncsiságból kinyitottam, és egy injekciós fecskendőt találtam benne. Olyat, amivel legutóbb beoltottak tífusz ellen. Arra gondoltam, milyen furcsa, hogy ezt a dobozt nemrég elhajították. Pedig semmi baja sincs. Már úgy értem, hogy nincs eltörve, vagy ilyesmi. Még ezen morfondíroztam, Miss King szólalt meg mellettem. De hiszen ez az én injekciós tűm, hogy kerül ez ide? Épp ezt kerestem. Odaadtam neki, és ő visszament vele a táborba. Miss Price szünetet tartott, majd gyorsan folytatta. Akkor persze nem gondoltam semmi rosszra, de azért furcsa volt, hogy Carol bedobja Miss King injekciós fecskendőjét a folyóba. Szóval fura volt, ha érti, mire gondolok. Persze feltételezem, hogy nagyon elfogadható magyarázata van a dolognak. Várakozóan nézett a belgára. Köszönöm, Mademoiselle, fontos volt, hogy ezt elmondta. Sokat segített vele. Ó, valóban örvendezett Miss Price, mint egy gyermek. Poirot elkísérte a szállodáig, majd bement a saját szobájába. Kihúzta az asztalfiókot, megkereste a füzetét, és jellegzetes betűivel a következőket írta. 10. pont. Én nem felejtek. Soha nem felejtettem el semmit, sem tetteket, sem egy nevet, sem egy arcot. Most már minden világos. 15. fejezet. Az előkészületekkel meglennénk, mondta Poirot, alaposan szemügyre véve a szállodai szoba berendezését. Kerberi ezelőtt egy székben ült, szemben az ágyjal, és mosolyogva pipázott. Kicsit furcsa jön, Poirot barátom mondta, szereti dramatizálni a dolgokat. Igen, ez igaz, hagyta helyben Poirot, de azért nem csak hatásvadászatból teszem, mert ha az ember egy komédiát akar eljátszani, akkor ahhoz előbb el kell rendeznie a színt. Miért? Ez talán komédia? Ha tragédia is, a dekorációnak akkor is megfelelőnek kell lennie. Kerberi ezredes kíváncsian szemlélte a belgát. Nos, tegnap abban állapodtunk meg, hogy mára szállítja a tettest. Nem tudom, mit végzett, de látom magán, hogy jutott valamire. Igen, megtudtam az igazságot. És bizonyítéka is van? Azt, barátom, nem ígértem. Hát valóban nem. Talán örülök is neki, ha nincs bizonyíték, attól függ. Az én bizonyítékaim főleg pszichológiaiak, jelentette ki Poirot. Az ezredes felsóhajtott. Épp ettől féltem. De önt is meg fogják győzni, biztosította Poirot. Ó, egészen biztos vagyok benne, hogy meggyőzik. Az igazság, ahogy mindig is hittem, érdekes és szép. Szerintem néha nagyon is csúnyan jegyezte meg az ezredes. Nem, nem, tiltakozott Poirot. Ha így gondolja, akkor nagyon szubjektív az ítélete. Szemléli a dolgokat elvontan, és akkor meglátja, hogy az események logikája milyen elragadó és törvényszerű. Majd megpróbálom így szemlélni, egyezett bele az ezredes. Poirot az órájára nézett. Itt az ideje, hogy cselekedjünk. Ön ezredes, üljön ide az asztal mögé. Ez hivatalos színészetet kölcsönöz majd az ügynek. Rendben van. De nem akarja, hogy felvegyem az egyenruhámat is? Nem, nem, tiltakozott Poirot, de ha megenged egy megjegyzést, igazítsa meg a nyakkendőjét. Az ezredes szófogadóan felállt, megigazította a nyakkendőjét, és elfoglalta a helyét az asztal mögött, de amikor Poirot nem figyelt oda, gyorsan visszaigazította, és elégedetten nézett a kis belga detektívre. Poirot éppen a székeket rendezgette. Ide ültetjük a Byton családot, mondta, majd egy különálló székcsoportra mutatott. Oda pedig a három kívülállót, akik határozottan érdekeltek az ügyben. Kikre gondolt? Kérdezte Kerberi. Hát először is dr. Gerardra, aki mint pszichológus sokat segíthet. Aztán Miss Sarah King, aki kettős minőségben lesz itt, és végül Mr. Jefferson Coop, a család régi bensőséges barátja. Hirtelen abba hagyta. Úgy látom, megjöttek. Kinyitotta az ajtót, és betessékelte az érkezőket. Lennox Byton és a felesége lépett be először, őket Raymond és Carol követte. Ginevra egyedül jött be, ajkán távolba vesző halvány mosollyal. A sort dr. Gerard és Sarah King zárta. Mr. Jefferson Coop pár percet késett, és sűrű bocsánatkérése közepette foglalta el a helyét. Mikor mindenki kényelmesen elhelyezkedett, Poirot előre lépett. Hölgyeim és uraim! Önök most tulajdonképpen egy nem egészen hivatalos összejövetelen vesznek részt, mégpedig az én jogoltomból. Éppen Amonban tartózkodtam, és Kerberi ezredes volt olyan kedves, és konzultált velem. Lennox Byton váratlanul félbeszakította Poirot. Miért? Mi az ördögnek kellett önt bevonni ebbe az ügybe? Kérdezte harciasan. Poirot kedveskedő gesztussal emelte fel a karját. Nézem is, hogy engem gyakran hívnak, ha hirtelen haláleset történik valahol. Az orvosok szokták önt hívatni, ha szívrohamot kap valaki? Kérdezte Lennox ingerülten. Poirot barátságosan mondta. Szívroham. Ez nagyon homályos és tudománytalan megjelölés. Kerberi ezelőtt megköszörülte a torkát. És ez egész hivatalos torokköszörülés volt, és a hangja, ahogy megszólalt, az is hivatalos volt. Legjobb lesz bizonyos dolgokat tisztáznunk. Jelentették nekem a halál körülményeit. Egész természetes eset volt. Szokatlanul nagy hőség, megerőltető utazás egy idősebb hölgy számára, aki egyébként is gyenge egészségnek örvend. Így minden majdnem tiszta. De dr. Gerard megkeresett és tanúvallomást kívánt tenni. Az ezredes Poirotra nézett, aki bólintott. Dr. Gerard, folytatta Kerberi, aki, mint önök is tudják, kiváló orvos és pszichológus, nemzetközi szaktekintély. Nos, ő bizonyos jelekből arra következtetett, hogy a dolog mégsem olyan egyértelmű. Ha megengedik, elmondanám, miért kezdtünk bűntényre gyanakodni. A doktor a Mrs. Byton halálát követő reggel észrevette, hogy digitális készletéből eltűnt egy adag. A digitális szívgyógyszer, de nagy adagban halálos is lehet. Aztán eltűnt az injekciós fecskendője is, de az éjszaka előkerült. És ami a leginkább gyanús volt, Mrs. Byton csuklóján injekciós túlnyomokta lehetett látni. Kerberi eszedes szünetet tartott. Most már talán érték, miért ülünk itt. Mr. Poirot a vendégem volt éppen, és nagyon előzékenyen felajánlotta a segítségét. Teljes felhatalmazást kapott tőlem az ügy kivizsgálására. Most pedig halljuk őt magát. A szobában feszült csend támadt. Olyan csend, hogy amint mondani szokás, azt is meg lehetett volna hallani, ha egy gombost üt lejt valaki. Valóban, valaki lejtett a szomszéd szobában valamit, talán egy cipőt, és az úgy hangzott a nagy csendben akár egy bomba. Poirot gyors pillantást vetett az egyik kis csoportra, ahol három személy ült, majd az ötös csoportra siklott át a tekintete. Ezek összehúzódva ilyet arccal ültek a bal oldala felől. Halkan kezdte a mondókáját. Amikor az ezredes megkért, hogy foglalkozzam ezzel az ügyjel, rögtön leszögeztem, lehet, hogy bizonyítékokkal nem fogok tudni szolgálni, legalábbis nem olyan bizonyítékokkal, melyekkel a bíróság elé lehetne terjeszteni az ügyet. De azt megígértem, hogy kiderítem az igazságot az érdekelt személyek kérdezése révén. Mert megmondhatom önöknek, barátaim, egy bűnügyi vizsgálatnál a legfontosabb az érintett felekkel való beszélgetés, az érdekeltek beszéltetése, mert a végén mindig elmondják, amit tudni szeretnénk. Szünetet tartott. Igen, most is bevált ez a módszerem, annak ellenére, hogy önök közül sokan nem az igazságnak megfelelően nyilatkoztak. Ekkor Poirot a jobb keze felől nagyot sóhajtást hallott, és egy szék húzigálását, de nem fordult arra, figyelmét továbbra is a Byton családnak szentelte. Először is folytatta. Hamar kiderült, nem valószínű, hogy Mrs. Byton természetes halállal halt meg. A hiányzó méreg, az injekciós tű, legfőképp pedig a család tagjainak a viselkedése, mindez meggyőzött arról, hogy a gyilkosság gyanúját nem szabad elvetni. Nem csak, hogy hidegvérűen meggyilkolták Mrs. Bytont, de a család valamennyi tagja tudott is erről. Mindjárt úgy viselkedtek, mint bűnösök. Indítéka az egész családnak lehetett. Először is a függetlenség, másrészt pedig a nem lebecsülhető vagyon, amit örököltek. Mégis arra a megállapításra jutottam, hogy nem tervszerűen és nem együttes elhatározás alapján született meg a gyilkosság. Erre a kihallgatásokból következtettem. A vallomások, a családtagokéi nem illeszkedtek egymásba, és az alibikkel is baj volt. A tények leginkább arra utaltak, hogy egy vagy legfeljebb két családtag foghatott össze a tett végrehajtása érdekében, de mindnyájan bűnösként viseltettek. Azonban a bűnösségnek is vannak fokozatai. A bizonyítékot nagyon gondosan megvizsgáltam, hogy megállapítsam, mi szerint a gyilkosság, mert igenis gyilkosság történt, esetleg az öreg hölgy családtagjainak akciója volt-e. Ezek után azt kérdeztem, hogy a család melyik tagja vagy tagjai az érintettek. Ebben a dologban el kell mondanom, olyas valami befolyásolt először, amiről csak én egyedül tudhattam. Poirot ezután elmondta, amit hallott azon a bizonyos jeruzsálemi éjszakán. Ez a körülmény a fiatal Raymondot hozta gyanúba elsősorban. Ahogy a családot tanulmányoztam, arra megállapításra jutottam, hogy a legvalószínűbb tettestársa ugyanaz a személy, akinek azt a bizonyos bizalmas kijelentést tette, vagyis Miss Carroll. Kinézésük is nagyon hasonló, temperamentumok éppen úgy, és nyilvánvalóan nagy a megértés közöttük. Hasonlóképpen ideges, lázadó szellemű mindkettő, és ennek alapján könnyen egyetértésre juthattak egy ilyen kitervelésében és végezvitelében. Az a tény, hogy elhatározásuk részben önzetlen volt, azaz, hogy az egész családot és mindenek előtt kis húkat szabadíthatják meg a zsarnokságtól. Még valószínű és még hihetőbbé tette ezt a tervet. Poirot ismét szünetet tartott. Raymond meg akart szólalni, de Poirot nem hagyta. Mielőtt belemennénk Raymond Byton ügyének részletes vizsgálatába, engedjék meg, hogy felolvassam a feljegyzéseimet, amelyeket a kihallgatások után készítettem, és amelyeket Kerberi ezredes látott már. Poirot elővette a jegyzeteit, és olvasni kezdett. Lényeges pontok. Első. Mrs. Byton olyan gyógyszert szedett, amely digitalint is tartalmazott. Második. Dr. Gerald elvesztette az injekciós fecskendőjét. Harmadik. Mrs. Byton örömét lelte abban, hogy családját mindenkitől elzárja, még beszélgetni sem engedte őket idegenekkel. Negyedik. Mrs. Byton a kérdéses délután elküldte a családját sétálni, tehát egyedül akart maradni. Ötödik. Mrs. Byton beteges örömet lelt abban, ha másokat lelkileg kínoszhatott. Ilyen értelemben szadista volt. Hatodik. Mrs. Byton ülőhelye és a nagy sátor közötti távolság nagyjából 200 yard. Hetedik. Lennox Byton először nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hány órakor ért a táborba. Aztán eszébe jutott, hogy felhúzta az anyja karóráját, így kiderült az időpont. 8. Dr. Gerard és Miss Ginev Byton sátra közvetlenül egymás mellett volt. 9. Fél hétkor, amikor a vacsora elkészült, Mrs. Bytont egy szolga hívta vacsorára. 10. Mrs. Byton Jeruzsálemben a következőket mondta Miss Sarah Kinggel folytatott beszélgetés folyamán. Én nem felejtek, soha nem felejtettem el semmit, sem egy nevet, sem egy arcot. Már megszámoztam a pontokat, és így elválasztottam őket egymástól, folytatta Poirot. Ezek a sorok alkalmasint párba is rakhatók, mint például az első kettő. Mrs. Byton olyan gyógyszert szeret, amely digitalin tartalmazott. Dr. Gerard elvesztette az inekciós fecskendőjét, ez a két pont hívta fel először a figyelmemet valamire, és elmondhatom, nagyon észszerűtlennek és egymással összenemfüggőnek találtam. Nem érthető, amit mondok? Nem baj. Mégis úgy visszatérek erre a pontra. Minden esetre legyen most elegendő annyi, hogy ez a két pont úgy jegyeztem meg magamnak, mint aminek a magyarázatát sürgősen meg kell találnom. Most vizsgáljuk meg azt, hogy milyen megállapításokra jutottam Raymond Byton lehetséges bűnösségével kapcsolatban. A tények a következők. Megállapítottam, hogy ő beszélt Mrs. Byton esetleges meggyilkolásáról. Akkor nagyon zaklatott idegállapotban volt. Ennek az volt az egyik oka, hogy bocsásson meg kisasszony hajolt meg Miss King felé, éppen átélt egy nagy lelki krízist. Azaz szerelmes lett. Túláradó érzelmei oda vezethették, hogy egy bizonyos dologban elhatározásra jusson. Ez különböző változásokat eredményezhetett nála. Megbékélhetett volna a világgal, még a mostoháját is beleértve, vagy barátságot meríthetett volna arra, hogy lerázza magáról az anyja gyámkodását, vagy éppen a kellő megerősítést érezhette arra, hogy a gondolatban elhatározott gyilkosságot megvalósítsa. Ez eddig a dolgok pszichológiai oldala. Most pedig nézzük meg a tényeket. Raymond Byton 4-4 körül a többiekkel együtt elhagyja a tábort. Mrs. Byton ekkor még életben volt. Aztán Sarah Kinggel együtt elváltak a társaságtól, és egy idő után, vallomása szerint 5 óra 50-kor egyedül tért vissza a táborba. Oda ment az anyjához, váltott vele néhány szót, aztán a sátorba ment, majd onnan az étkezőbe. Szerinte tehát az anyja 6 előtt 10 perccel még életben volt. Most azonban olyan tényhez érkeztünk el, amely teljes egészében ellentmond Mr. Raymond ezen vallomásának. Fél hétkor az egyik szolga fedezte fel, hogy Mrs. Byton meghalt. Miss King, aki végzős orvostan hallgató, vizsgálta meg a holttestet. Ő határozottan állítja, hogy bár nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolognak, a halál legalább egy órával vagy még korábban állt be. Amit látjuk, két egymásnak ellentmondó vallomással állunk szemben. Most tegyük félre ezt a lehetőséget, hogy esetleg Miss King tévedett. Sarah félbeszakította. Nem tévedtem. Biztos vagyok benne, állította határozottan és jól érthetően. Poirot udvariasan viccentett. Akkor csak két lehetőség van. Vagy Mr. Byton hazudott, vagy Miss King. Nézzük meg Raymond szempontjából az ügyet. Mi történt abban az esetben, ha Miss King nem tévedett, és nem tudatosan hazudott? Raymond visszatér a táborba, látja, hogy az anyja ott ül a barlang előtt, felmegy hozzá, de holtan találja. Mit tehet? Hívja a segítséget? Vagy menjen le a táborba, és mondja el, mi történt? Egyiket sem teszi. Vár egy-két percig, aztán bemegy a sátorba. Később csatlakozik a családjához, és nem szól semmit. Különös viselkedés, nem? Raymond éles hangon szólt közbe. Teljesen idióta lettem volna, ha így viselkedem. Most sem mondhatok mást, mint korábban. Anyám akkor még életben volt, viszont izgalmában tévedhetett az időpontot illetően. Poirot mélyen elgondolkodott. Nos, magyarázhatjuk-e Raymond viselkedését a fenti módon? Első látásra nem lehet bűnös, mivel abban az időpontban, mikor látták a mostohája közelében, az már jó ideje halott volt. Most akkor azt tételezze fel, hogy Raymond Byton ártatlan, akkor hogyan magyarázhatjuk a viselkedését? Nos, ha feltételezzük is, hogy ő ártatlan, mégis tudunk magyarázatot találni a különös viselkedésre. Talán emlékeznek még arra a beszédtöredékre, amit meghallottam. Ugye belátod, hogy meg kell ölnünk? Bűntudata rögtön feltámad, amint azzal szembesül, hogy tervüket végrehajtották. Nem ő, hanem akivel kitervelte. Egész egyszerűen az a feltevése, hogy a húga Carol tette. Ez nem igaz, mondta Raymond remegő hangon. Poirot zavartalanul folytatta. Nézzük, mi van, ha Carol Byton a tettes. Mi a bizonyíték ellene? Ő is ugyanolyan feszült, ideges állapotban volt, mint a bátyja. Ő volt az, aki az Raymond azon a bizonyos estén beszélt Jeruzsálemben. Carol Bynton a táborba 5-10-kor érkezett vissza. Ő is azt állította, hogy felment az anyjához és beszélt vele. Ezt viszont senki sem látta, nem volt rá tanú. A tábor üres volt, a szolgák aludtak. Lady Wisholm, Miss Price és Jefferson Cook messze járt a táboron kívül. Tehát az alkalom adva volt, hisz nem is volt egyetlen tanú sem a közelben. A halál időpontja is megfelel ennek a feltevésnek. Így Carol Bynton elleni gyanút megfelelően alá lehet támasztani. Szünetet tartott. Carol nem szólt semmit, csak a fejét rázta. Poirot folytatta. Újabb okot ad a gyanúra, hogy azon a reggelen, vagy inkább hajnalon valaki meglátta, hogy Carol bedobott valamit a folyóba. Egy injekciós fecskendőt. Hogyan? Nézett fel meglepetten Gerald. És ez az én fecskendőm meglett. Poirot élénken borintott. Igen, uram. De ez egy másik fecskendő volt. Mégpedig Miss Kingé, így van. Sarah válaszolni akart, de Carol gyorsan közbevágott. Nem Miss King fecskendője volt, mondta, hanem az enyém. Akkor ön bevallja, hogy bedobta a folyóba? Igen, természetesen. Miért ne? Carol kiáltott fel nedány tágranyított szemmel. Carol, ó, semmit sem értek. Carol megfordult és ránézett. Volt valami ellenséges a pillantásában. Nincs itt semmi megérteni való. Bedobtam a folyóba egy öreg elhasznált injekciós tűt. Én sosem nyúltam a méreghez. Sarah közbeszólt. Miss Price igazat mondott. Az én injekciós tűm volt. Poirot mosolygott. Nagyon zavaros ez a história, de majd visszatérünk rá. Előbb még két másik dolgot kell megvizsgálnunk. Ártatlan-e Raymond Bynton, illetve bűnöse Carol Bynton? Ha feltesszük, hogy Carol ártatlan, a következő történhetett. Visszaér, oda megy az anyjához, és mondjuk holtan találja. Mire gondol először? Arra, hogy Raymond tette. Hirtelen nem tudja, mit csinálja. Úgy dönt, nem szól semmit. És most figyeljenek. Egy óra múlva jön Raymond, Carol. Tudja, hogy felment az anyjához, de lejöve elé semmi jelét nem adja, hogy észrevette volna a halálesetet. Ez Carol számára biztos jel, tehát a bátyja a bűnös. Talán Raymond sátrához ment, ott megtalálhatta az injekciós tűt, és most már bizonyosra veszi, hogy Raymond megtette. Gyorsan elrejti a tűt, és másnap korán reggel eldobja jó messzire, amennyire csak képes rá. Van még valami figyelemre méltó dolog, ami Carol Bynton ártatlansága mellett szól. Amikor kihallgattam, arról biztosított, hogy ő még a bátyja, soha nem gondolták komolyan, hogy tervüket végrehajtsák. Kértem, hogy esküdjön meg erre, amire ő azonnal hajlandó is volt, és megesküdött, hogy ő nem követett el bűntényt. Figyelj csak meg, nem arra esküdött, hogy ők nem követték el, hanem csak a saját maga nevében esküszik, mert azt hiszi, hogy én majd nem figyelek fel az egyes szám használatára. Menjünk tovább. Most tegyük fel, hogy Raymond a bűnös. Akkor el kell fogadnunk, hogy Carol állítása, miszerint az anyja 5 óra 10-kor még élt, igaz. De hogyan lehet akkor Raymond a bűnös? Mondjuk megölte az anyját 5:50-kor. A felszolgálók már jöttek, mentek a sátor közt. Igaz viszont, hogy erősen sötét.